Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk a Timóteushoz írt második levél harmadik fejezetében, a 14-től a 17. versig a következőképpen. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, de te maradj abban, így kezdi az apostol az intelmeket tanítványához. Maradj meg abban a tanításban. Úgy is mondhatjuk, hogy őrizd meg a tanultakat, és két fejezettel korábban pedig azt írja az apostol, hogy a rád bízott drága kincset őrizd meg. Sajnos a gyülekezetnek ez a kincsőrzési feladata most nem sikerült a héten, mert kedre virradóan betörtek az irodába, és elvitték a gyülekezet 1730-as műemlék úrvacsorai kelyhét, illetve a beteg úrvacsorai kelyhet. És persze a különféle kincseket mi, a lelkész család sem voltunk képesek megőrizni, mert technikai eszközeinkből is majdnem mindet elvitték, hát ami az irodában volt. Mivel az eset már előfordult másodjára a mi időnkben, és a hallomások alapján ez korábban is már megtörténhetett, bizonyos értelemben ez valóban felveti, hogy mint gyülekezet gondos gazdái voltunk-e a tulajdonunknak, és nem felelőtlensége halogatni valamiféle védelmi rendszer beszerzését, ha az egyszerű is. Persze azt is hozzá kell tenni, hogy nem az anyagi veszteség a legfontosabb. Ha talán anyagiakban az eszközök érnek is többet, a műemlék eszmei értéke messze felülmúlja mégis azokat. És természetesebben abban is nagy az eltérés, hogy egy műtárgy az egyedi és ezért pótolhatatlan is, az eszközök viszont nem azok, és pótolhatóak, még ha anyagi veszteséget jelentenek is. Legfeljebb ilyen értelemben átmeneti nehézségeket kell most elszenvednünk, mint például az, hogy a délutáni vetítést azt kölcsönkészülékkel fogjuk tudni megoldani, de mégiscsak megtarthatjuk az alkalmat. Az eszmei értékvesztés az valóban sokkal jelentősebb. Az eszmei értékek közé talán azt is számításba vehetjük bizonyosét, hogy végső soron időt is bőven raboltak ezek az illetők, hiszen rendőrségi intézkedés, pótlások elvégzése, biztosítás intézése, és még bizonyára előttünk is vannak teendők ezzel kapcsolatban. Hát bizonyos értelemben ugyan a mondás szerint időpénz, de azért tudjuk, hogy ez mégsem ennyire egyszerű, és nem lehet az időt úgy tekinteni, csak hogy hát majd megfizetjük, és akkor el se veszett, vagy ilyesmi. Múltkor sok időt töltöttem vele a prédikációban is, hiszen alapvetően a magát a témát is akkor meghatározta. Most nem kívánok túl sokat erre szánni, mert bizonyos értelemben ez is csak túl nagy pazarlás lehetne talán, hogy mindig beleragadunk ezekbe az esetekbe. De múltkor kihangsúlyoztam, hogy amit elraboltak, az csak pénz, mert nem a Bibliákat, a kommentárokat vitték, hát most nem csak pénzről van szó a kegytárgy miatt sem, és kicsit vicces ugyan a helyzet, de valószínűleg csak tévedésből történt, de most mégis egy kommentár sorozat 4 evangéliumi kötetéből 3 is hiányzik. És éppen talán most így Biblia vasárnap ez érdekesebb is lehet számunkra. Persze félek tőle, hogy nem ez volt a betörés célja, hanem hát vagy puszta értékszerzés, vagy ne talántán eleve a kehely. Azonban mindig most is hozzá kell tehát tennem, hogy még ha a kehelyünknek az anyagi értékén túlmenőleg államilag védett műértéke és eszmei értéke van leginkább, azért még ennél a fajta értéknél is van drágább kincs, hát mégpedig az, amit Pál apostol említ, és amelyek a megőrzése a bennünk lakó Szentlélek által történhet. Ezt a kincset természetesen nem tudták elvinni a betörők, és hála Istennek, hogy az egydobozos irodámat, a lapdobomat, azt sem a helységben tartottuk éppen, és ilyen módon ige hirdetésre és egyéb szolgálatokra készülés sem érte most kár, legfeljebb, ahogy mondtam, az elrabolt idő következtében. Nos hát, ennyi, azt hiszem, hogy erre a témára bőségesen sok is volt, inkább most figyeljünk a mai ige szakaszban azért arra a másfajta értékre, mint ami akár az anyagi, akár az eszmei érték, hiszen Biblia vasárnap van. Világos, hogy nekünk lelki, ha úgy tetszik, bibliai kincseket kell megőriznünk, és azokhoz ragaszkodni és megmaradni benne. Ezt úgy jellemzi Pál, tehát, hogy amellett kell Timóteusnak megmaradnia, amit tanult. Azért amellett, mert tudja, saját maga megtapasztalta, hogy az igazság egyrészt, másrészt tudja saját maga, hogy kitől tanulta. És mindegy, hogy itt most az anyjára és nagyanyjára gondolnak-e a magyarázók, vagy magára Pál apostolra, hogy kitől is tanult ezt, hát valójában mind a kettő, mert az kiderül róla, hogy őt már kisgyerek korától fogva tanították az írások ismeretére, és aztán Pállal találkozva nyilván ő is tanította még tovább. A lényeg, hogy jól ismert tanításokról van szó, amelyek jól ismert és ezért megbízható emberektől származnak, és így maga ez a tanítás is megbízható. Így hát már az első mondattal is a személyes apostoli tekintély alapjára helyez bennünket ez a mondat, mert úgy tekint ezekre az alapokra, mint az Úr által felhatalmazott tanítókra, mint például, hogy Pál apostol is sokszor hangsúlyozza, hogy hát én nem egyszerűen csak eljövök, mert kedvem van és prédikálok, hanem hát Jézus Krisztus követségében járok. És aki Istentől van, az hallgat ránk, mondja a másik esetben hasonló értelemben János apostol is. Most még ugyanezt nem említi, de hát nyilván két verssel később már ugyanezen apostoli tekintély pecsétje kerül aztán a Szentírásra, hiszen a mai napon elsősorban a Bibliára figyelhetünk, és azért adhatunk hálát, és így nyilván most mondhatjuk így, a bibliai tanításban maradj meg, amit tanultál, hát reméljük, ugye, hogy minél többen tanulhatják a bibliai akár történeteket, akár másfajta igazságokat, éppen azért kell ehhez ragaszkodni, mert megbízhatóak. Tehát miért is kell ezeket a hitbeli kincseinket őrizni? Hát bizony az apostol nagyon jól tudja, hogy jönni fognak a jövőben a tévtanítók. Hát ez számunkra már egyrészt réges-rég múlt idő, mert hiszen már sok minden tévtanítás mögöttünk van az egyház történetében. Jelen idő is természetesen, hiszen mai nap is megjelennek újra és újra a tévtanítók, és így lesz ez még a mi jövőnkben is. Csábító ajánlatokkal állnak elő, hogy hát ez jobb, mint amit eddig hittél, ez megbízhatóbb, mint amit eddig meggyőződtél. A jövőben, és a jelenünkben is jönnek a csábítások, a tévtanítások, és nekünk is tudni kell, mint Timóteusnak bizony, hogy sokan kétség kívül azt fogják majd mondani neki is, nekünk is, hogy hát ezek a tanítások, ezek már ódivatúak. Ezek fölött eljárt az idő, itt valami újra van szükség, hát modernre, a mai embert megragadóra, és igyekeznek rávenni arra, hogy feladjuk ezeket az igazságokat emberi spekulációkért. Minden csábítás és ámítás ellenére maradjunk csak hát meg az apostoli hagyományban tanultak mellett, mert ugyan gyakran újítók jelennek meg az egyházban, akár radikális szélsőséges formában is, akik azt állítják, hogy ők a haladók, hogy ők minden hagyományos dolgot megújítanak, megváltoztatnak, átalakítanak, talán soha nem volt a mai időknél nagyobb szükség arra, hogy ezekben kitartásra ösztönözzön minket a Szentírás. Új kereszténységgel, új teológiával, új erkölcsökkel állnak elő, és kérkednek az emberek, sokszor akár új reformációnak titulálva, hiszen most ez az ünnepünk is itt van a küszöbön, de hát nem minden reformáció jelenti azt, amit Luther végzett el annak idején és az ő munkatársai. Kétségtelen természetesen egy egyháznak, bármelyikről legyen szó a felekezetek közül az egyháznak, törekednie kell arra, hogy az adott korban szólaljon meg a szerinti módon, ahogy akkor megértik, de ez nem azt jelenti, hogy mást mondhatna, mint ami az ősi alapokban van. Ugyanazt az üzenetet kell továbbra is mondani, ez sokszor jelent persze bizonyos értemben ódivatú csengést is akár, mert egyszerűen a mai emberek közül van, aki nem is akar hallani azokról a kifejezésekről, és legfőképpen a mögöttük levő lelki tartalmakról, amelyekről az egyháznak viszont vallást kell tennie, és bizonyságot kell tennie. Ki akar ma bűnről hallani, és de akkor minek az üdvösség is? És sok-sok minden kegyelem is fölöslegesé válik enélkül, és mondhatnánk, hogy mi minden pusztul el, hát ha az alapokat kivesszük egy épület alól, akkor természetes, hogy le fog dőlni ez, meg az, meg amaz is vele együtt. Timóteus bízott Pálban és az ő tanítói tekintélyében, hiszen jól ismerték egymást, és nagyon szoros kapcsolat volt köztük, de mi is bízhatunk Pál apostolban. Az ő evangéliumát, ahogy nevezte ezt egyszer, ma is hitelessé teszi az ő apostoli tekintélye. Timóteus pedig már nagyanyja révén is tanulta az írásokat, ezáltal úgy tűnik, hogy ő akár már az üdvösségre is eljuthatott ezek által, még mielőtt Pállal találkozott volna, de aztán egészen biztos, hogy Pál még tovább tanította őt, és még újabb ismereteket adott át neki a keresztény hittel kapcsolatban, és így ismerte fel, hogy az írásokban az a lényeg, ami Krisztusról szól. Mert egyedül ebben van az üdvösség. Sokan olvasgatják a Bibliát, de nem találnak benne semmi érdekeset, sem pedig hasznosat. Mások ugyan lelkesen olvassák, érdekesnek is találnak benne sok-sok részt, de a hétköznapi élettel egyszerűen nem tudják összefüggésbe hozni. És bármilyen vallásos céllal veszik is így kezükbe, mivel nem találkoznak a Bibliájukban az élő Krisztussal, ezért valójában haszontalan számukra a forgatása. Mert üdvösséges akkor lesz az ige olvasásod neked is és mindannyiunknak, hogyha az olvasottak valóban bölcsé tesznek az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. Mert a Szentírás igazi értelme az Krisztusban tárul fel az ember előtt. És ez azt jelenti, hogy Jézussal van tele nem csak az új szövetség, az ószövetség is. Nem olyan könyv a Biblia, amelyben Kain és Ábel a fontos, vagy Dávid és Saul, ahogy hát mai nap ugye Dávidról szól majd a vetítésünk, vagy ahogy Ábrahám személye lenne az érdekes benne, vagy Jób, akit az útmutatóban olvasunk éppen, vagy Péter, meg Pál apostol, és a többiek Fülöppel, vagy éppen Mátéval, és ki tudja, hogy hány bibliai személyt lehetne még kiemelni, hát nem ők a fontosak sosem, hanem mindig az, ami Jézusról szól. És a vele való találkozás nélkül nincs is értelme olvasni és ismerni a Bibliát. Mostanság nagyon reklámoznak, ha jól emlékszem, a Duna TV-n egy családi bibliai vetélkedőt. És ennek megnyerése nem kis dolog ugyan, de hozzá kell ilyen szemmel is tenni, hogy hát ugyanakkor Krisztus nélkül még ez sem ér semmit. Akár mennyire ismeri valaki az írásokat, ha benne nem a megváltóval találkozik, akkor ez csak holttudás és semmit nem ér. Akinek az az igénye, akár közülünk, akár a versenyzők közül majd, vagy bárki, ezen a földön azzal az igénnyel rendelkezik, hogy egy személyes és élő kapcsolatot építhessen, vagy találhasson Istennel, az ugyanakkor nem lehet meg a Biblia nélkül. Nem lehet csak a magam észjárása és gondolatai, imádságai, és ki tudja milyen alapján találkozni Jézussal, és aztán hosszan tartóan ezen az úton járni. Lehet persze úgy, ahogy Pál apostol is bele botlott, úgymond, hát elég nagy botlással Damaszkusznál Jézusba, de aztán természetesen, hogy a folytatás az nem az írások nélkül zajlott az életében. Hát ilyen értelemben senki nem lehet ebben a kapcsolatban, ebben az élet közösségben Jézussal, ha nem alapul mindez a Biblián. És hát ezért is írja Pál, hogy a szent írások, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, ez jelentkezik a Bibliánkban. Lényegében véve a Biblia, mondhatjuk így, talán, hogy az üdvösség kézikönyve. Arról szól, hogy miképpen juthatunk el az üdvösségre. Ezt természetesen nem a tudományok módszerével fogja elénk tárni, hogy hát tanuljunk sokat, és akkor megismerjük a világot, akkor most már tudjuk, hogy mit kell tenni. Nem a vizsgálódások módszerével teszi, hogy hát ismerjük meg a jelenségeket ebben az életben, ebben a világban, és aztán majd azoknak a vizsgálatából valami jót fogunk kieszelni, hanem a Biblia az üdvösség tényét közli velünk, amelyet semmilyen kutatóprogrammal vagy expedícióval nem lehet felfedezni. Isten jelentheti csak ki. És ebben a Bibliában bontakozik ki az ő üdvterve, onnantól kezdve, hogy az ember elbukik már a kezdetekkor, és ítélet alá esik, és aztán Isten hűsége mégis valami mentőövet nyújt, úgymond az üdv történetben. Ábrahámot már megszólítva azért hívja el, hogy a megváltó aztán az utódai közül megszülethessen. Sem tudományos eredményeink, sem világ hírnévre törő tetteink, ugyanakkor éppen ezért nem szereznek üdvösséget, és éppen így nem szereznek üdvösséget a vallásos erőfeszítéseink sem. Az írás és annak ura Krisztus nyomán az apostol elénk tárja, hogy nem jó cselekedetek, vagy a keresztség, vagy a gyülekezeti tagság, vagy éppen konfirmáció, vagy mondjuk a 10 parancsolatnak a teljesítése, az aranyszabály betartása, vagy bármilyen más jézusi, vagy ószövetségi követelmények betartása, és a magunk emberi erőfeszítései, ezek nem szereznek üdvösséget, csak Isten fiába vetett hit által lehet erre eljutni. És nem csak arról van szó ebben, hogy hittel olvasva a Szentírást üdvösséges bölcsességre teszünk szert, hanem arról is szó van, hogy tulajdonképpen Isten lelke megszólít az íráson keresztül, és hitet teremt bennünk. Mondhatni, hitet lehel belénk, mégpedig azért, mert ahogyan ezt az apostol tulajdonképpen megfogalmazza, a teljes írás Istentől lehelt ihletet. És éppen ebben rejlik az az ereje, hogy amikor Isten megszólít igéjében, akkor azért szólít meg, hogy higgyújjon a szívemben. Az apostol a teljes írásról beszél, ez persze nem a mi Bibliánkat jelenti akkor, amikor ő ezt leírja, hiszen még nem állt rendelkezésre. Tulajdonképpen még az Ószövetségre vonatkozóan sem véglegesült a Szentírás akkoriban, hogy mely könyvek is tartoznak majd bele az Ószövetségi könyvek közül. Az Újszövetségi könyveket tekintve pedig többségük biztosan nem létezett még írásos formában, véglegesülten, úgy, ahogy aztán az egyház már később a Bibliájába fölvette, viszont szájhagyomány útján már sok minden létezett ezekből. Ez bizonyítja akár az, hogy 1 Timóteus 5.18-ban Pál apostol idéz Lukács 10.7-ből, tehát ő valahogy már ismerte ennek a szövegnek a szószerinti formáját is, nem csak az, hogy nagyjából majd ilyesmik fognak a könyvbe kerülni. Aztán Péter is úgy beszél Pál leveleiről, visszautalva, hogy hát mint amelyek az írások részét képezik. Tehát ebből látszik, hogy Kár azon vitatkozni, hogy pontosan mit is értett Pál apostol az írások alatt, mert nyugodtan mondhatjuk, hogy mai viszonyok között ez valóban az egész Bibliánkra érvényes, amit ő itt kijelent. És Isten ihlette, sugalmazta, ez is jó fordítás, de talán még jobban megérteti velünk a lényeget, hogyha úgy fogalmazunk, hogy Isten magát a Szentírás létre sugalta. Tehát nem arról van szó, hogy van egy Szentírás valami módon, és akkor Isten sugallatára az lett Isten igéjévé, hanem egyszerűen arról van szó, hogy úgy jön létre ez az egész Szentírás, hogy Isten a teremtő erejét adja bele ebben a sugalmazásban, ihletésben. És ilyen módon, hát ő maga az, aki azt akarta, hogy a Szentírás a kezünkbe kerülhessen. Így hát ahogy Isten egykor belehelte a lelkét ebbe a világba, és az élőlényekbe, vagy akár az emberbe konkrétan, úgy talán mondhatjuk most így is, hogy a Szentírás is Isten lelke teremtette. Persze könnyen megkísérti a mai modern embert az a gondolat, hogy hát ha el is fogadom, hogy némileg Istentől származnak a Biblia egyes kijelentései, hát azt azért mégse lehet elhinni, hogy minden benne úgy van. Hát sok minden ellenkezik az ismereteinkkel, tudományosan, vagy mondjuk hétköznapi értelme, vagy emberismeretünkkel. Hát az nem lehet mondjuk sokszor, hogy ez így legyen. Egyes részektől tehát könnyen megtagadja az ember azt a kiváltságot, hogy ihletetnek tekintse. Divat is úgy gondolni sokak szerint az ihletésre, mint a művészi ihletés, hogy hát csak úgy nagy vonalakban valamit Isten a szentíróknak sugalt, és aztán hát, hogy mi lesz belőle, az pontosan ők döntik el, hát akkor hibák is lehetnek benne, mondják, hát ezeket a hibákat nem muszáj nekünk elfogadni. Más kérdés, hogy ki mit fog akkor hibásnak találni, és a végén kiderül, hogy ezt fogja, azt meg azt fogja, és akkor a végén aztán nem is marad már semmi a kezünkben. Hát így csak részbeni ihletettségről és hitelességről beszélhetnénk, és csak a Biblia bizonyos részeire lenne ez érvényes, de Pál azt mondja, hogy a teljes írás Istentől ihletett, nem pusztán emberi szó az, hanem mindenek előtt Isten kijelentése. Tehát ez még nem azt jelenti persze pusztán, hogy valamiféle titkárok lennének a szentírók, akiknek egyszerű diktálási feladatot kell teljesíteniük, de mégis azt jelenti, hogy abban a formában, ahogyan azt leírták, az emberi szerzők megfogalmazták, ebben a formában hitelesek és ihletettek a Biblia sorai, és éppen ezért Isten a szerzőjük. A teljes írás Istentől ihletett, mondja Pál, és talán mondhatnánk így is, hogy hát akkor ne kezdjetek kihagyni belőle semmit, és semmilyen történetet csak azért, mert nem illik az elképzelésetekbe. Egy magyarázó például hozta, mondjuk, hogy hát sokan ugye nem veszik valódi történetnek, és azt mondják, ez csak egy tanmese, amit Jónás könyvében olvasunk, és ilyen nincs, és hát felhívja a figyelmet arra, mondjuk, hogy hát egy tenger alatt járó is veszi a gyomrába, úgymond az embert, elmegy ide-oda, feljön, kiteszi, hát akkor pont Istenről nem tudjuk feltételezni azt, hogy ő mekkora hatalommal rendelkezik. Hát így is valóban föltehetünk sokszor kérdést, amikor valamivel belebotlunk, és azt mondjuk, hogy hát ez itt valahogy nem lehet igaz. Hát minden esetre ez a magyarázó is arra utol, hát Jézus elfogadta ezt a történetet, nem mondta, hogy hát ez csak úgy kell venni, mintha egy költő valami verset alkotott volna, teszem azt, vagy egy mesét írt volna valaki. Ugye a saját halálát és feltámadását hasonlítja Jónáshoz, tehát ilyen értelemben egészen szoros kapcsolatba kerül a megváltással, a keresztény hit központi lényegével. Hát ezért is hangsúlyozza az apostol, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és nem okoskodnunk kell tulajdonképpen, hogy mi az és mi nem az, hanem ha valamit nem értünk, akkor tehetjük azt, ami ilyenkor tisztességes, hogy megállunk, és azt mondjuk, ezt nem értem, ezt nem tudom, hogy van, de ebből még nem következik az, hogy akkor nem igaz. Az írás, az üdvösség kézikönyve, Egy másik Biblia vasárnapi igében, ahogy hallottuk János evangéliumából, világosan megmondja ő, hogy miért is írta az evangéliumát, és azt is, hogy hát itt megtudjuk igazából, hogy miért adta Isten nekünk a Bibliát. Azt mondja, ezek azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és hogy ebben a hitetekben életetek legyen az ő nevében. Ez természetesen most is mind előkerül tulajdonképpen Pál apostol másfajta megfogalmazásában ugyan, de új elemként az is előkerül, hogy ennek a hogyanjáról is ír. Mégpedig így fogalmaz, hogy az írás haszna, hogy felkészítik Isten emberét. És igaz ugyanilyen ez régen a prófétákra, papokra, vagy vallási vezetőkre, a külön szolgálatra rendelt, kiválasztott személyekre volt alkalmazott kifejezés, de azért azt se feledjük, hogy az új szövetségben van ennek már egy olyan használati módja is, ami tulajdonképpen minden keresztényre vonatkozik. Tehát most mindannyian magunkra gondoljunk először is, az írásnak a feladata, hogy felkészítsen, hogy Isten igaz emberei lehessünk. És felsorolja, ha nincs is most már idő ezt részletezni az apostol, hogy tulajdonképpen az életünk minden területére vonatkozik ez. Nem csak a vallásosra, azt inkább a szekták szokták gyakran ketté választani, hogy van a vallásos élet, azt teljesen elválasztjuk a világi életünktől, és az két különböző dolog. Nem, Isten tudja, hogy az ember az egy, és ebben a világban él. Jézus maga is ezért imádkozik, így, hogy nem a kivételünkért, hanem a benne való megőrzésünkért imádkozik. Hát fontos ez is, hogy az élet minden területére vonatkozik a Szentírás. Ne legyünk úgymond tudathasadásosak, hogy ezt most eltesszük ide, ami a vallási terület. Egyébként meg itt van a valódi élet, a hétköznapok világa. Apostol azt mondja, hogy minden Istentől ihletett ige hasznosan tanít, fed, megjobbít, nevel. Az ihletettséget mondhatni most így is talán, hogy a hasznosságon hitelesíti az apostol. Azt mondja, ennek van értelme, ez vezet valahova, tesz valamit velünk, átalakulunk át. Ezt nem csak elolvassuk, aztán félretesszük, és hát érdekes volt jó esetben, de amúgy feledhető olvasmány. Minden tehát azért van a Bibliában is, hogy Isten emberi a keresztények tökéletessé legyenek. Nem olyan értelme, hogy hát hibátlanok, vagy célba érkezettek lennének, hanem olyan értelme, hogy Istennek szenteltek legyenek, és felkészüljenek. Hát ez is mutatja, hogy nem célba értek vagyunk mi itt ezen a világon, hanem folyamatosan kell felkészülnünk arra, hogy aztán majd tényleg megállhassunk Isten előtt életünk végén, vagy a világ végén, és aztán nem a hibátlan voltunk, hanem Jézus áldozata miatt lehetünk mégis tökéletesek. Van Bibliánk, benne Krisztussal és a felkínált üdvösséggel, lesz-e számunkra is ez az élet, az örök élet könyve. Amen. Imádkozzunk. Megváltó Krisztusunk, akiről az írások szólnak, és akivel Bibliánk lapjaira hívogatsz minket, hogy Isten írott igéjének olvasása révén találkozzunk a testélet igével. Áldunk téged, hogy örök érvényű szavakat lejegyezted a prófétáid és apostolaid által. Köszönjük, hogy kezünkbe adtad a könyvek könyvét. Hát, hogy szorgalmasan és lelkesen olvassuk, mégpedig hittel, hogy igét bölcsé tegyen az üdvösségre, hogy a holdbetű megelevedjen és élő lélekké legyen számunkra is. Ezáltal mi, bűneink miatt holt emberek is eljuthassunk az örök életre. Segíts minket, Urunk, hogy a tanultakban megmaradva haszonnal forgassuk Bibliánkat, és általa okulva és vezettetve úgy állhassunk majd egykoron eléd, mint tökéletes és felkészült tanítványok, Isten emberei. Amen.